gyártóknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. Délelőtt. Ünnepi műsor a Kossuth Rádióban.
9 óra múlt. Jó napot kívánok! A szerkesztő Nagy Bálint nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. És nézzük, hogy mivel foglalkozunk mai pünkösdi adásunk két fél órájában. Hamarosan véget ér az iskola, és kezdődik a nyári táborozások időszaka.
Én már 4 hete itt vagyok, és itt szolgálok, eddig önkéntes voltam, most meg gondoltam, maradok 1 hetet táborozónak is.
De mi alapján választunk tábort, és milyen mélyen kell a zsebünkbe nyúlni, ha ott alvós táborba szeretnénk küldeni a gyermekeinket? Ezzel kezdünk hamarosan, és utána majd foglalkozunk azzal is, hogy miért van szükség csapatépítésre, nem csak a munkahelyen, de a családban, vagy akár a baráti társaságokban is. SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Lassan kezdődik a nyári táborozások időszaka, de milyen a jó tábor? Hogyan és mit tanulhat a gyerek, akár otthon, akár egy közösségben anélkül, hogy elővenni a tankönyveket? Egy jól megszervezett táborban a gyerekek szórakozva tanulhatnak és fejlődhetnek, sőt, akár örök életre szóló barátságokat is köthetnek. 2 évvel ezelőtt nyáron az olimpia ideje alatt Nagy Bálint ellátogatott az Életszava táborba, ahol riportot készített a sportfoglalkozásokon. Ebből hallgassunk meg most egy részletet.
Come on, hands in. 1, 2, 3, basketball! All right.
Mit gyakorolnak most?
Alkarérintést. Ez csak a bemelegítés.
Mikes Gyula röplabda edzőt hallják.
Bemelegítéssel kezdünk, és a bemelegítésnek vége, akkor most a nyitást fogjuk gyakorolni.
Lesznek majd egyébként meccsek is.
Igen, az vacsora után 14 csapatból áll, és ilyen mini bajnokságot rendezünk minden nap szerdáig, és szerdán van a döntő, és pénteken All-Star meccs, amikor a győztes csapat, aki megnyeri a bajnokságot, az játszik az edzők ellen.
Jó, csendesedjünk el, imádkozom, és egy hatalmas csapat kiáltása. Befejezni, ne felejtsétek el, a miénk legyen a leghangosabb, jó? 2-3, jó hangosan, repi, jó? 2-3, repi!
Hanyadik nyarad ez itt a táborban?
Ez itt a 6. nyaram, nagyon élvezem, minden évben jó érzés visszajönni. Minden évben sportolok, bár az első 3 évemben baseballoztam, és most az elmúlt 3 évben röplabdáztam. Azért röplabdázok, mert úgy érzem, hogy itt jó a közösség.
Szerintem nagyon jó, hogy keresztény edzők oktatják így a kosarat, mert szerintem ez így nagyon-nagyon jó alapjában véve, és nekem nagyon tetszik maga a sport, nagyon szeretek játszani, meg nagyon jó a közösség is, nagyon jó így a lányokkal együtt dobálgatni, úgyhogy nagyon élvezem. Tök jó, hogy keresztény keretek közt megy az egész, és így százszor jobb játszani.
Próbálom minden évben különböző sportágat kipróbálni, minél többet megismerjek. Tehát voltam már baseballon is, voltam kosáron, röpin.
És most milyen foglalkozáson vagy?
Ultimate frisbee.
Milyen foglalkozáson vagy most?
Röpin vagyok. Mindenféle új nyitást tanultunk, kosárérintést és alkarérintést tanultunk eddig. Ez az 5. táborom, nagyon szeretem ezt a helyet, szóval jövőre is vissza szeretnék jönni, ameddig lehetőségem van rá.
Én már 4 hete itt vagyok, és itt szolgálok, eddig önkéntes voltam, most meg gondoltam, maradok 1 hetet táborozónak is.
És te miért szeretsz ide járni ebbe a táborba?
Mert ez itt nagyon családias, itt mindenki befogad.
Miért pont azt a sportot választottad, amin vagy?
Most van először ez a frisbee sport, és engem ez nagyon vonzotta, hogy délutánonként az önkéntesek, csoportvezetők ilyen frisbee meccseken részt vettek, és olyan jó volt nézni őket, hogy milyen szépen tudják dobni, meg hogy milyen menő módon is lehet dobálni ezt a frisbee-t. Nagyon meg akartam ezt úgy is tanulni már régóta, úgyhogy hajrá, frisbisek!
A stúdióban vendégeink Tóth Béla, a táborfigyelő.hu vezetője. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok!
Illetve Mezei Tamás, az Életszava Magyarország munkatársa. Üdvözlöm!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Mikor is ér véget az iskola? Mikor kezdődik a szünet? Június 22?
Június 20-a gyakorlatilag, 20-a, amikor indul a 10 hetes nyári szünet.
22-e hétfő, igen, és a jelentkezés a táborokba, ez a dömping, ez mikor kezdődik? Vagy már elkezdődött?
Alapvetően az előfoglalási szezon az február közepén indult el, és nagyon sok szülő ilyenkor már előre gondolkozván és az előfogási kedvezményeket igénybe próbálja venni, és ezáltal korán jelentkezik, de azt látni kell, hogy általában a május vége, június eleje az az időszak, amikor a legtöbb szülő a homlokára csap, hogy te jó Isten, még nincsen meg a táborunk. Mi azt látjuk a táborfigyelőnél, hogy közel 800 táborturnus még foglalható, de több mint 200 táborturnust már le kellett vennünk az oldalról, mert beteltek. Azaz, az látszik, hogy a legjobb ár-értékarányú táborok turnusai, azok nagyon gyorsan betelnek, és hát a 800-ból is több száz olyat tudok, ahol már csak pár hely van az adott hetekre, úgyhogy érdemes a szülőknek, aki jó áron szeretne tábort fogadni, minél előbb megtenni ezt. Azt látni kell, hogy júniusban, júliusban is lehet tábort foglalni. Csak ott már valamilyen kompromisszumot kell kössön a szülő. Vagy drágább lesz, mint szerettük volna, vagy messzebb kell vinni a gyereket, mint kényelmes lenne, vagy nem a gyermekhez leginkább passzoló témát találjuk meg, mert már csak oda van hely. Aki ilyen kompromisszumot nem szeretne kötni, az foglaljon mielőbb tábort.
Tamás, honnan indult az Életszava tábor?
Az Életszava az egy amerikai táborként indult 1941-ben. New York államban volt az első tábor. Az alapítót úgy hívják, hogy Jack Wertzen. Ő egy akkor fiatal emberként egy szenvedélyes szolgája volt az Istennek, ahogy ő látta magát, és ő hivatást érzett arra, hogy a saját generációját eléri az evangéliummal. És erre keresett eszközöket is. Azt látta, hogy a nyári táborra egyrészt igény van, de másrészt egy nagyon jó lehetőség neki arra, hogy azokat az értékeket, amikben ő hitt, azt továbbadja a következő generációnak. Szóval az indulás az New York állam 1941.
Megnéztem egyébként az idei programkiírást, angol nyelv, röplabda, sorolhatnám esték, hogy mennyi mindennel készülnek. Nyilvánvalóan ez ugye fontos, ha már a mai adásban ugye beszélgetünk majd még a csapatépítésről, hogy így módon is kovácsolják össze a fiatalokat.
Igen, ezek a foglalkozások, én úgy gondolom, hogy Magyarországon még mindig nagyon népszerűek. A Magyar Életszava tábor amúgy 1989-ben indult, és már akkor is hasonló foglalkozások voltak, azt gondolom, amik vonzották a fiatalokat. Tehát olyan sporttevékenységek, amik nagyon sok hely Magyarországon még kevésbé ismertek, esetleg nincs is rá lehetőség gyakorolni, ilyen például a baseball, amerikai foci. Nagyon sok fiatal jön azért, hogy ezeket kipróbálja, illetve az angol nyelvnek a tanulása, vagy inkább gyakorlása olyan személyekkel, akik nagyon kötetlenül foglalkoznak a gyerkőcökkel, tehát nem olyan hangulat van, mint egy osztályteremben, és valódi amerikai fiatalok jönnek el, akik sok esetben maguk nem tanárok. Éppen ezért én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon laza, szinte haveri hangulatban megy az angolnak a gyakorlása, és nagyon jó látni, hogy a fiatalok egy-két perc alatt feloldódnak, és akár erősebbek angolból, akár gyengébbek mernek megszólalni, és tényleg nem ilyen osztálytermi hangulat, nem nyelvtan, hanem arról szól, hogy beszélgessünk ti, honnan jöttetek, mit csináltok, stb. Valódi kis ismerkedés. Azt gondolom, a fiataloknak nagyon növeli az önbizalmát, amikor idegen nyelvről van szó.
200 tábor már betelt, de van még hely bőven, ugye 800-at említett, melyek a legnépszerűbbek?
Azt látjuk, hogy a sporttáborok, kalandtáborok, a katonai táborok, a készségfejlesztő táborok és az idegen nyelvi elsősorban angol táborok, amik a legnépszerűbbek. Az, hogy közöttük milyen lesz a pontos sorrend, ez ügyben még egy pár hét türelmet fogunk kérni, viszont rettenetesen sok újfajta extrém, különleges tábor jelent meg a táborpiacon, ugye amerikai sportok tábora ugyanúgy van több helyen is a piacon, úgyhogy ilyen szempontból ott is, ahogy az Életszava táborban is ki tudják próbálni ezeket, de van például japán kultúra, anime táborunk, TikTok videókészítő táborunk, drónprogramozás, 3D nyomtatás, brókernek és tőzsdecápának tanulhatnak a gyerekek, de játékfejlesztő és robotika tábor, vagy középkori lovak tábor, hercegnő tábor, fantazi, szerepjátékos tábor, szabadulószoba tábor, és akkor még nem beszéltem a gyermekkutya kommunikációs tanfolyamról, vagy éppen az olasz Juventus labdarúgó csapat magyarországi táboráról, ami ugyancsak a táborfigyelőn foglalható. Nem nagyon van ma már olyan téma, ami kicsit is érdekelni a gyerekünket, vagy mi gondolnánk rá, és ne találnánk rá megfelelő tábort.
Többenet. Csak majdnem minden évben beszélgetünk, de hogy mindig van valami új tábor.
De ez magától értetődő. Arra kell gondolni, és ez a legfontosabb, amit a szülő gondoljon bele, amikor tábort választ. Felgyorsult a világ. A gyerekek a videójátékok dinamikáját, az okostelefonok, vagy éppen a legnépszerűbb közösségi média alkalmazás videóit nézik, két-három másodperc alatt döntik el, hogy érdekes-e valami. Vagyis egy tábornak elképesztően pörgősnek, intenzívnek, élménydúsnak kell lenni ahhoz, hogy le tudjuk őket kötni. Érdemben az okostelefonnal kell versenyeznie egy táborszervezőnek, hogy olyan programot csináljon, ami beszippantja a gyereket. Mindig azt a példát mondom, hogy amikor én gyerek voltam, minket levittek a Balatonpartra reggel, este onnan fölhoztak, és tök jól el voltunk. Ma is imádnak a Balatonparton strandolni a gyerekek. Csak strandolnak egy óra után. Kijönnek, körülnéznek, mi a következő, nincs más, akkor már jön elő a telefon, és már nyomkodjuk is. Vagyis folyamatosan történnie kell valaminek, és erre reagálnak a táborosztatók, és emiatt pörgetik meg a legújabb témákat, a legérdekesebb dolgokat. Ettől még a klasszikus tábor élmény is megvan, ami mondjuk a mai szülők fejében van, hogy sorverseny van, hogy számháború van, hogy kézműveskedés van, hogy strandolás van, de kellenek az olyan fajta új dolgok is, mint az alkalmazásfejlesztés például.
Három másodperc, mármint a figyelmet addig tudják fenntartani a gyermekek, vagy annyi alatt le kell kötni. Most én belegondoltam, hogy vándortáborban egy 6-8 órát sétáltunk a 40 kilós hátizsákkal, én voltam 30 kiló, ott nem három másodperc volt az igény, hát megváltozott a világ. Na, el kell fogadni. Önöknél mettől meddig tart a tábor?
Június 28-án kezdődik az első hét, és 6 héten keresztül egészen augusztus 8-ig tart a tábori szezonunk, illetve ebben az évben az egész 6-7-es turnusra még ráhúzunk egy hetet, lesz egy kihelyezett táborunk a Győri Baptista gyülekezetnél.
Milyen visszajelzések érkeznek egyébként, illetve ezeket gondolom minden évben beépítik az új táborokba?
Igen, igyekszünk odafigyelni egyrészt a táborozóink visszajelzéseire, illetve a szülőknek a visszajelzéseire. Néhány éve elkezdtünk egy programot, amit jobb név hiány úgy nevezünk, hogy szülői értekezlet, amikor a szülők elhozzák a táborozókat a táborba, akkor megkínáljuk őket kávéval, sütivel, és szeretnénk leülni velük, meghívni őket, hogy beszélgessünk egy pár percet. És megkérdezzük őket, hogy egyrészt hogy találtak rá a táborra, másrészt, hogyha már visszatérő a gyerekük a táborba, akkor mik a visszajelzések, mik a tapasztalatok? Miért hozzák el még egyszer másodjára, harmadjára, negyedjére, ötödjére a táborozót? És hihetetlen hasznosnak bizonyultak ezek a beszélgetések. Nekem a tavaly volt egy nagyon emlékezetes beszélgetésem az egyik szülővel, aki azt mondta, hogy ő azért hozza a gyerekét a táborba, mert gyerekként ő is ebbe a táborba járt.
De jó.
És ismeri ezt a tábort, és tudja, hogy milyen környezetbe jön a gyereke, tudja, hogy biztonságban lesz, és örömmel hozza, és már vagy harmadik, negyedik alkalommal táboroztak itt az ő gyerekei is. És ezt a beszélgetést az asztal mellett hallotta egy másik szülő, aki később odajött hozzám négy szem közt is, elmondta azt, hogy számára mennyire bizalomgerjesztő volt ezt a beszélgetést végighallgatni. Mert azt mondta, hogy ő kereste a táborokat, hogy hova vihetné a gyerekét, és már van néhány negatív tapasztalatok, ahol nem viszi vissza a gyerekét, de annyira jó volt ezt az anyukát hallani, hogy ő megtapasztalta ezt gyerekként, és most hozza a saját gyerekét. És tudom, hogy azon a héten az anyuka úgy hagyta ott a gyerekét, hogy tudta, hogy jó helyen lesz, és bízom benne, hogy ezen a nyáron újra találkozunk velük.
Van olyan is esetleg, aki önökhöz járt táborba, és aztán önkéntesként visszament segíteni?
Nagyon sokan, hihetetlenül örülünk ennek a dinamikának. Azt látjuk, hogy eljön hozzánk táborozni egy kisgyerek akár 7-8 évesen, és láthatjuk a szemünk előtt felnő, mert évről évre visszajön, nagyon sok esetben nem is csak egy hétre, és nagyon sokukat látjuk azt, hogy felnőnek, 15-16 évesek lesznek, és jönnek vissza segítőnek, sőt már 14-13 évesen kérdezgetik, hogy jöhetnének-e segítőnek, mi elmondjuk, hogy nem, legalább 15 éves, 16-nak kell lenni, de várják. Aztán végre elérkezik az idő, jönnek segítőnek, és nagyon sokan a segítőink közül később eljönnek a Biblia iskolánkba, mert a tábori szezonon kívül az Életszavánál van egy teológiai képzés, és nagyon sokan közülük meg diákjaink lesznek. Sőt, volt olyanunk, aki később tábori munkatárs lett, már két olyan tábor igazgatónk volt, aki táborozó volt, aztán önkéntes, aztán diák, és felnőttek, hogy a tábori csapatnak a munkatársai legyenek.
Na hát, nagy kérdés az, hogy az elvárások egy jó táborral kapcsolatban hogyan alakulnak. Tehát, hogy ottalvós legyen, vagy éppen nem ottalvós, ár kategóriától íg, illetve hát nyilvánvalóan a gyermek érdeklődési köre az egy nagyon-nagyon meghatározó tényező.
A táborválasztás legfontosabb szülői oldala az az, hogy legálisan működő tábort válasszunk. egy alapítvány, egy egyesület vagy egy vállalkozás legyen a tábor szervezője, kapjunk számlát már az előlegről, legyen egy megállapodás a táborosztatóval, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet, bele van írva, hogy milyen szolgáltatásokat, programokat, ellátást kap a gyermek, és ezért a szülő mennyit fizet. A fennmaradó összegről is persze kapjunk számlát. Ez azért fontos, mert a legelsően működő táboroknál minden egészségügyi és biztonsági szabály betartását elvárhatjuk tőlük. Mi a táborfigyelőnél abba segítünk a szülőknek, hogy mi mindegyik tábort, ami megjelenik a rendszerünkben, egyesével ellenőrzünk, hogy legálisan működik el, programokra ránézünk, stb. Azért kell erre külön felhívni a figyelmet, mert az elmúlt időszakban több tucat olyan megkeresés jött hozzánk, hogy szeretnének megjelenni a rendszerbe, és kiderült, hogy nincsenek rendben azok a papírok, aminek rendben kell lennie. Én azt kérem a szülőktől, egy színes szagos weboldalt egy 10 éves gyerek 5 perc alatt összerak ma már. Tessék rendesen utána nézni. Ha nem is nálunk keresnek, hanem bárhol máshol, szívük joga. De alaposan nézzünk utána a táborosztatónak, kérdezzünk rengeteget, honnan szállítják az ételt, be van-e vizsgálva az adott konyha gyermekétkeztetésre, kik vigyáznak a gyerekekre, nekik milyen tapasztalatuk, tudásuk van, vagy éppen milyen programok lesznek, mi van, hogyha mondjuk egy vizes táborról beszélünk, és szakad az eső egész héten, akkor van-e B-terv, vagy a faházban ülnek a gyerekek, és nézik egymást. Ha ezzel megvagyunk, és csak a legális táborok vannak előttünk, akkor eldöntjük, hogy ottalvos vagy napközis tábort választunk, attól függően, hogy kisebb vagy nagyobb a gyerek, és hogy a gyerek mit szeretne. Ezt így határozottan aláhúznám. Utána az, hogy helyileg hol keresünk, mely vármegyében, városban vagy kerületben, illetve, hogy milyen árkategória szerint keresünk. A fennmaradó táborlista még mindig elég bő lesz, ültessük magunk mellé oda a gyereket. Vegyen részt ő is a döntési folyamatban, mert hogyha azt érzi, hogy amibe beleszólhat, abba engedjük, és hogy beleszóljon, akkor sajátjának fogja érezni a döntést. Nem az lesz, hogy anya vagy apa azt akarja, hogy elmenjek ebbe a táborba, hanem én akarok elmenni ebbe a táborba. És olyat is kiválasztott a gyerek, amire nem is számítunk. Mindig a klasszikus példám, kisfiam kiválaszt egy angol tábort, és egy életre megszereti az angol idegen nyelvet, vagy a kislányunk nem megijesztve a lányos apukákat, kiválaszt egy katonai tábort, és ott fogja magát szuperül érezni. Ezekre kell koncentrálni. Az árak tekintetében, amit még kérdezett, a napközis táborok átlagára az 60 ezer forint az idei évben, az ottalvos táborok esetében 100 ezer forint ez a díj, de attól függően, hogy milyen témájú a tábor, lehetnek eltérések. Egy nomád tábornak például sokkal kisebb a költsége, mint egy kvad tábornak, mert ilyenünk is van, vagy éppen egy lovas tábornak, vagy mondjuk egy anyanyelvi angol tábornak. Illetve természetesen napközis táboroknál az ellátás sem mindegy, hogy mondjuk reggelit kapnak a gyerekek, vagy csak 10 óraitól indul az ellátás, és így tovább, ezeket alaposan nézzük meg.
Ahogy hallgattam Tamást, folyamatosan az járt a fejemben, hogy ez egy olyan tábor, ahol a felnőttek is nagyon jól érzik magukat. És nagyon sokat kapnak a gyermekektől és egymástól is.
Igen, nagyon remélem, hogy ez így van, illetve mi úgy látjuk, hogy ez így van. Évről évre azt látjuk, hogy a fiatal felnőttek is nagyon szívesen hozzánk, jönnek hozzánk önkéntesnek. Épp nemrég fejeztük be az önkéntes csapatépítő hétvégénként, és sokkal nagyobb volt a létszám, mint amire eredetileg számítottunk. Tehát azt kell mondjam, hogy nincsen semmilyen nehézség, amikor magyar önkénteseket, amerikai önkénteseket keresünk a táborba, sőt, én úgy látom, hogy az idejében túljelentkezés is lesz, én ezt egy nagyon pozitív visszajelzésnek veszem.
Nagyon kevés időnk maradt, de ha már a felnőttek szóba kerültek, és ha jól tudom, külföldön már a felnőtteknek is van kifejezetten tábor, és ezzel már picit előre utalok a következő fél óránk témájára, a csapatépítőkre. Magyarországon meghonosodott már, vagy még azért annyira nem?
Általában valamilyen vagy meditációs típusú felnőtt táborok vannak, vagy pedig valamilyen sportalapú, mondjuk egy jogatábor, az mondjuk nagyjából a keveréke a kettőnek. Szóval ilyen jellegű elvonulások, táborok azok vannak, de elsősorban azért ugye a 10 hetes nyári szünetben inkább a gyerektáborok dominálnak. Ezeket azért is érdemes igénybe venni, mert a táborozás olyan, mint egy háromlábú szék. Az egyik lába az, hogy a gyermeknek élményt szerzünk, és jól érzi magát, a másik lába az, hogy amíg a szülő dolgozik, addig biztonságban tudja a gyermek. És a harmadik láb, amire külön felhívnám a figyelmet, a gyermek szocializációjában rengeteget segít. Egy teljesen új környezetben új gyerekek, új felnőttek közé kell neki beilleszkedni, pozícionálnia magát, hogy ilyen csúnya szóval éljek, vagyis megtalálni a határait, megtalálni azt, hogy hogy tud kommunikálni más emberekkel, és ez a fajta tapasztalat, ez a későbbiekben nagyon nagy segítség lesz, akár új iskolába kerülésnél, új közösségbe kerülésnél, vagy felnőttként, akár mondjuk egy munkahelyváltásnál.
Köszönjük szépen Tóth Bélának, a táborfigyelő.hu vezetőjének, illetve Mezei Tamásnak, az Életszava Magyarország munkatársának, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönöm szépen.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén nyáron is ingyenes ötnapos táborokat szervez 5. és 7. osztályos diákoknak, ahol valódi agrárszakmákat lehet testközelből megismerni. Székely Erikával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakképzési és szaktanácsadási igazgatójával Nagy Bálint beszélgetett.
Imár a 9. alkalommal rendezünk táborokat, az idén egy-egy alkalommal 19 helyszínen 5., 6., 7. osztályos általános iskolai tanulóknak, és gyakorlatilag ez egy bejárós jellegű napközis tábor, ahol a mezőgazdaság, az erdészet, élelmiszeripari ágazatokba tartozó szakmák, illetve a környezetvédelem is a vízügyi ágazatba tartozó környezetvédelmi szakma megismertetése a célunk a gyerekekkel. Egy interaktív, élménydús, a szakmákat a gyakorlatban is a tevékenységeket kipróbáltató táborban vehetnek részt a gyerekek. Az a célunk, hogy segítse a gyerekeket a pályaválasztásban, és nem csak a gyerekeket, de a szüleiket is várjuk a táborban, mert a tábor első vagy az utolsó napján, ez attól függ, hogy a program éppen hogy van kialakítva, egy szülői értekezletet is tartunk, ahol tájékoztatjuk el mondjuk a szülőknek, hogy az agrárszakképzés milyen lehetőségeket rejt, milyen szakmákat lehet nálunk, szakmairányokat lehet nálunk tanulni, illetve az, hogy ezt milyen formában, ugye a duális képzés például az egyik olyan lehetőség, ahol akár munkabért is tud a gyerek minden hónapban hazavinni. Június 22 és augusztus 7 között szervezzük ezeket a táborokat. 18 vármegyében Budapesten 20-20 főt várunk egy-egy táborba.
Azt mondta, hogy egy interaktív tábor, ez azt jelenti, hogy akkor traktorozástól elkezdve mindenfélét itt kipróbálhatnak a gyerekek?
Traktorra lehet ülni, igen, traktort vezetni nyilván nem, de a traktor vezető mellett ülni, igen, és lehet látni azt, hogy akkor hogyan is megy egy traktor. Most az idei évben 17 szakmát mutatunk be, tavaly 2 új szakma került bevezetésre, és ezek közül az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági technikus az, amit már meg is tudunk az idén is mutatni, hogy ez miből áll, milyen tevékenységekből, úgyhogy ezzel is megismerkedhetnek a gyerekek, de tényleg a szakmai előadásokra pedig nagy szeretettel várjuk a szülőket és pedagógusokat is, osztályfőnököket, akik az általános iskola 8. osztályosait irányítják majd az utuk során.
Sokszor egy mosoly is elég lehet ahhoz, hogy megváltozzanak a dolgok. Nem kerül semmibe, elég a szívből adod. Gyere, mozdulj ki a 4 fal közül, és szívj a friss levegőt. Lásd meg a csodát, az élet szép, ragyog a nap és kék az ég. Porold le a jó kedved, a nap felszárítja a könnyedet. Fogd meg a kezünk és gyere velünk, szaladjuk körbe a földet.
Fél 10 után vagyunk, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Már is a csapatépítéssel és annak fontosságával folytatjuk műsorunkat, hiszen legyen szó néhány fős vállalkozásról vagy nemzetközi nagyvállalatról, kétségtelen, hogy közösségépítésre mindig szükség lesz. Persze ez kiterjedhet, sőt, jó, ha kiterjed a baráti társaságokra, családokra és gyakorlatilag bármely emberekből álló csoportra, mert ha igazán össze akarunk kovácsolódni, azért bizony tenni kell. Pünköstkor a keresztény egyház megalakulását ünnepeljük. Vajon a kereszténység ma mennyire hozza össze a fiatalokat és építi őket közösséggé? Nagy Bálint Süveges Dániellel, az Omega Miskolc lelki pásztorával és az IFEST kezdeményezés egyik vezetőjével beszélgetett.
Ugye pünköskor egy szétválást láttunk, volt akkor egy ilyen farizeusi, kicsit ilyen intézményesült kép a vallásról, és voltak emberek, akik elkezdték csak megélni nagyon valóságosan azt, hogy az a személy, akit Jézus Krisztusnak hívnak, az megváltoztatta az életüket. És pünköskor volt egy ilyen robbanásszerű történés, ahol ugye megjelent a Szentlélek, és elkezdtek nem arról beszélni, hogy gyere be egy bizonyos rendszerbe, és ezt meg ezt így meg úgy csináld ahhoz, hogy rendben legyél, hanem az, hogy nem, velem tett valamit ez a személy, hogy én meggyógyultam, én nekem az életem megváltozott. változott. Én nekem lettek olyan változások az életemben, amiket el kell, hogy mondjak neked. És én azt látom, hogy ha kicsit így bele akarunk most ebbe menni, most pont egy ugyanilyen vákumot látok az én generációmban, a fiataloknál, hogy kicsit elfáradtak, meg fáznak már az ilyen intézményesű dolgoktól. Minden, ami egy rendszerbe próbál berakni téged, ahol neked így majd át kell alakítani a viselkedésedet, elvárás rendszerbe kell majd valahogy megfeleljél, ettől azt látom, hogy van egy elég erős ellentartás, viszont a pünkösnek pont ennek az ellenkezője volt az üzenete. Nem az, hogy mit kell tenned, hanem hogy mit tett velem valaki. És én ugye egy országos ifjúsági mozgalmat vezetek, táborokat szervezünk, rendezvényeket szervezünk, felekezet közé szintéren, tehát jönnek ilyen gyülekezetből, olyan gyülekezet, kisegyház, nagyegyházból, mindenhonnan fiatalok, és az mindenképp egy közös élményünk, hogy a valóságos történetek és a valóságos változások azok végtelenül érdeklik a fiatalokat, és erre viszont óriási nyitottságot látok, és ennek van a helye és az ideje, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, és meglássuk azt, hogy ezekben a kapcsolódásokban jelen van Isten, és az Isten után elkezd formálni minket.
Érdekli ezek szerint a fiatalokat? Tehát jönnek ezekre a rendezvényekre? Egy-egy elvonuláson mi történik?
Azért nagyon különleges, mert ugye ezek, mi így is hívjuk, hogy ezek ilyen szela alkalmak. A szela az a Bibliában a megállás jelenti két zsoltár között, amikor lerakod a hangszert, megállsz és csak figyelsz, és szerintem a mi generációnkban ez most egy iszonyat nagy hiány. Nincsenek megállós időink, ha bármikor a busz megállóba megállunk egy perc, előveszük a telefonunkat, nézzük, görgetünk az agyunkat, még jobban túl serkentjük, de ezek az elvonulásokon mi az első este lerakjuk a telefont, és a legvégén vesszük fel. Tehát mi csinálunk egy tényleg olyan leállás, hogy jó, akkor érkezzünk meg ahhoz, hogy hol tartunk az életünkben, hol vagyunk, kapcsolódjunk őszintén emberekhez. Ez egyébként sokkal egyszerűbb van, hogy nincs már ott a telefon. És utána ebben az ilyen intim közegben, amit egy ilyen elvonuláson létrejön, úgyhogy 4-5 napra össze vagy zárva, úgymond 150 fiatallal, akik nagyon hasonló dolgokban vannak, mint te. Ebben születik valami olyan különleges dolog, ami azt gondolom, hogy ez meghatározza egész elvonulás lényegét, és aztán persze vannak alkalmak, zene, vannak esti ilyen táncos bulik, nem tudom, tehát hogy nagyon sok élmény van benne, meg sok tartalom van benne, üzenet.
A stúdióban vendégünk Léder László pszichológus, az APA Akadémia alapítója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Pünkösd kapcsán kezdjük talán azzal, amivel a bejátszót is felkonferáltam, hogy az egyház mennyire fogja össze a fiatalokat, az embereket, mert egyfajta csapatépítőként is felfogható, és nem mondok ezzel csúnyát, ugye?
Abszolút nem, abszolút. Én azt gondolom, hogy ugye az egyháznak nagyon sok feladata van. Egyértelmű, hogy az emberi közösség a teremtése, a magányosság megszüntetése az egy fő feladat. Ugye abból kell kiindulnunk, és ezt pszichológusként nap mint nap megélem, hogy az egyik legfontosabb modern problémánk az, hogy azok a közösségek, amik körülvettek bennünket, és úgy is szoktuk ezt hívni, hogy szimbolikus bőr, ez tényleg olyan, mintha még lenne egy bőr rajtunk kívül, ezek sajnos feloldódtak. Ugye most csak azt mondom, hogy az elmúlt 100 évben megszűnt a nagy család. Ugye ezek a szokásos kaláka együttműködések, ugye az egész agrárium egyfajta spontán együttműködésre épült, ezek nagyjából eltűntek nagyon rövid idő alatt. És azért ezt hozzá kell tenni, hogy körülbelül úgy néz ki, hogy most nem szeretnék nagyzolni, de mondjuk az elmúlt 1 millió évünket, az biztos, hogy közösségekben töltöttük. Most meg sokszor egyedül élünk, idős emberek egyedül maradnak, ugye szétesnek családok, stb. Nem szeretnék negatív lenni, csak az, hogy egy kicsit láttatni, hogy igen, és azt gondolom, hogy az egyháznak a mai modern emberrel foglalkozva az egyik elsődleges feladata, hogy ezeket a kötődéseket segítse, a magányosságot megszüntesse, mert ugye annál nagyobb rizikófaktor nincs, ezt tudnunk kell. És ha még egy mondatot megenged ugye a fiatalokat és az ifjúságot elérni, ugye én is részese vagyok egy református közösségnek, egy gyülekezetnek, és ez a legnehezebb feladat. Tehát a fiatalokat, ugye ezek az ifi programok, na ezek az embert próbálók, mert ugye hát vetekedni kell azzal a sok ingerrel és trendi dologgal, ami a fiatalokat körülveszi, de ugyanakkor pedig azt látom, hogy amikor eljönnek, ugye nekem is van egy 15 éves nagylányom, és nagy nehezen fölkeltem reggel, és elviszem mondjuk egy istentiszteletre, akkor pedig élvezi, kapcsolódnak, ott vannak, barátkoznak, nevetnek, tehát nehéz munka, de azt gondolom, hogy ez egy elsődleges prioritású feladat.
Mit nevezünk egyáltalán közösségnek? Be lehet határolni? Mert nyilván nem azt, hogy átmegyünk a szülőkhöz, vasárnap ebédelünk, és aztán megint egy hétig nem látjuk őket.
Igen, hozzáteszem, még ez is jobb.
A semminél több, nyilván jobb.
Több a semminél. Egyébként nagyon érdekes, amit mond, ugye ez az ebédlő asztal hatás, ugye angolul mondják, hogy breakfast table effect, ezt magyarul szoktunk mondani, hogy ebédlő asztal inkább, elképesztő ereje van. Tehát már persze. Annak, hogy egy család, vagy egy pár naponta egyszer leül egy asztalhoz, és ott esznek, és ugye mondjuk közben esetleg nem mobiloznak, interneteznek, tévéznek, hihetetlen meghatározó szerepe van. Tehát, hogy ezek a kis mikrobeszélgetések, ezek a mikrokapcsolódások, ezek evés közben, ugye főleg, amíg közösen főzünk is, vagy tálalunk, stb., spontán kialakulnak. Tehát csak egy érdekességet mondhatok, a fiatalok pályaválasztásában meghatározó szerepe van annak, hogy mennyit ülnek a családdal, így az asztalnál, tehát egészen döbbenetes.
És
hogy
mit hallanak a felmenőktől.
És mit hallanak, így van. Mm-hmm. És ugye az a fajta beszélgetés, ami ritkán zajlik le mondjuk egy tinédzser és a szülők között, hogy ugye zene lenne füleinknek, ha azt mondaná a tinédzser lányunk, hogy szeretném apa veled megbeszélni a pályaválasztási terveimet.
De orvos vagy ügyvéd legyek.
Így van. Na, ez nem szokott elhangzani, hanem hagyjál békén, apa, tudom én mit csinálok, nem akarom úgy csinálni, hogy te, biztos ismerősek ezek a mondatok. De a lényeg az, hogy itt viszont megkérdezik, elmondja, reflektál rá. Ugye apa, anya mesél arról, hogy ő mit csinál napközben. Tehát akaratlanul is hatással van. Tehát, hogy csak visszatérve erre, hogy még az a heti egy nap is megbecsülendő, de a közösség ugye az mi? A közösség az igazi emberi kapcsolatokról szól. Ugye azt mondtuk mondani, hogy informális kapcsolatok, tehát amiben barátság, haverság, szeretet, szerelem, bármi belefér, amiben érzelem van, amiben benne vagyok én, az én személyiségem, benne vagy te, ön a saját személyiségével, és mi kapcsolódunk egymáshoz. És ezeknek a hálózata a közösség, tehát az, hogy összeterelünk ugye embereket, az sajnos még nem közösség, azon dolgozni kell.
Szoktuk mondani, hogy az ember az társas lény, de nekem ez nagyon, nagyon semmilyen válasz arra a kérdésre, hogy miért fontos számunkra a közösség.
Én azt szoktam mondani, elnézést a kifejezésért, hogy nagycsaládos génekkel születünk, tehát ösztönösen keresjük ugye a nagycsaládot, hát a túlélés záloga. Tehát azt tudni kell, ugye mindannyian tudjuk biológiából és pszichológiából, hogy mondjuk nagyon sok egyéb élőlénytől eltérően az emberi csecsemő, ha nincs körülötte valaki, aki gondoskodik róla, rövid időn belül sajnos elpusztul. Tehát a génjeinkben van, ugye az, hogyha születésünk után nincs, akihez kapcsolódjunk, nincs, aki jól értse, hogy mire van szükségünk, ugye, és ez már egy ösztönös kapcsolódás, akkor el fogunk pusztulni nagy valószínűséggel. Tehát hozzuk magunkkal azt, hogy a másikra a túléléshez van szükségünk, és ugye bennünk is vannak ezek a készségek, a pszichológia, az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sokat beszél a kötődésről. A kötődés az egy nagyon mély emberi kapcsolat, két ember, több ember között ugye bonyolult dolog, de a lényege az, hogy valami olyan ősi, mély kapcsolódás egymáshoz, ami segít bennünket, az önérzetünket, az én képünket fejleszti, tudjuk, kik vagyunk, mik vagyunk, biztonságban érezzük magunkat, tudjuk egymást támogatni. Hogy ne menjünk messzire, csak érdekességképpen mondom, az amerikai hadseregben van ez a nagyszerű, egyébként valószínűleg ősi dolog, csak jól alkalmazzák, hogy párokba osztják a katonákat, és ezeknek a katonáknak egymásra figyelniük kell. Tehát katona az amerikai hadseregben soha nem lehet egyedül. Ez egy feladat, hogy a társadra figyelsz. Milyen állapotban van? Támogasd, kérdezgess, beszélj vele, és ez olyan erőt ad, ugye, hogy ez a magányosság, hogy kiesem, kigolyóznak, vagy elvonulok, vagy bajom van, és nem veszik észre, ennek ugye a valószínűsége lecsökken.
És ez rendkívül fontos a munkahelyeken is. Figyeljünk egymásra, beszéljük meg a problémát, és mielőtt kipattanna a szikra, ne az legyen, hogy miért úgy csináltat, hanem előtte kérdezzük meg.
Igen, mondjuk a pszichológiában, most bocsánat, az angol kifejezésekért, de nagyon találó, hogy connection before correction. Uh-huh. Ugye mielőtt megítélem a másikat, mielőtt elgondolkodom, hogy miért, ugye helyette is kitalálom, hogy miért mondta ezt, mit akart vele mondani, lépjek vele kapcsolatba, beszélgessünk, kérdezzem meg. Én például ezért most volt egy telefonom egy kedves vezetővel, ugye sokat foglalkozom vezetéspszichológiával, aki hát éppen egy ilyen megszakadó kapcsolatban, tehát ez egyik beosztott vezetőjével, most nagyon kemény e-mailt szeretett volna írni, és hát körülbelül fél órámba telt, mire lebeszéltem, hogy hívjam el föl legalább telefonon, ne írjon neki e-mailt, mert ez nem connection, ugye a connection az mindig emberi hang, emberi érzelmek.
Kapcsolódás.
Ha személyesen nem megy, akkor legalább telefonon, mert halljuk egymás hangját.
Milyen jellemzői vannak a munkahelyi közösségnek? Ez nagyon eltér a többi közösségtől, vagy ugyanazokra az alapokra épül?
Én azt gondolom, ugyanazokra az alapokra épül, tehát teljesen igaz ez a kutatás, csak megerősíteni tudom, hogy azért józan paraszt észre a körülnézünk, és amivel kezdtük a beszélgetést, hogy ezek a spontán közösségek hiányoznak. Hol találunk közösséget? Hát a munkahelyünkön, jó esetben. Tehát ez a buta mondás, hogy ez egy munkahely, nem óvoda, ide dolgozni járunk, mindenki hagyja otthon a dolgait. Ez a leggyilkosabb és a legbutább hozzáállás, amit életemben hallottam, mert pontosan így van, kapcsolódni megyünk. Ott van egy darab olyan ember, akivel jól érzem magam, és beszélgetek egy pár percet, már az aranyat ér. Ha több ilyen ember vesz körül, akik engem megbecsülnek, akikkel nevetni tudok, beszélgetni, a bajom elmondani, közös döntéseket hozni, ugye ez egy nagyon fontos vezetői probléma, hogy a vezető nem épít csapatot, nincs igazi közösség, és minden döntés neki kell meghozni.
Hát, ő a főnök.
Ő a főnök, hát ilyet nem lehet. Van mensó, egymás után hozza a rossz döntéseket, egyébként meg tönkre is megy benne, de nem tudunk.
Tehát és aztán mutogat másokra. Sajnos ez jellemző. Bocsánat.
Van ilyen is, most természetesen, de van sajnos, most pozitívak legyünk, olyan vezetőm is, aki önfeláldozó, tehát ez a rossz önfeláldozás, hogyha ő nem akarja terhelni a munkatársát ezekkel a nehéz döntésekkel, ezért inkább ő nem alszik egész hétvégén, és próbál meghozni egy olyan döntést, amit közösen kellene. Ezt a múlt héten hallottam egyébként pont legutóbb, hogy ő azért vállal többet péntek este, hogy nehogy már szegény munkatársát kelljen még tönkretenni, tehát mert hiányzik az együttműködés. Na most ugye én szerintem megérteni azt, hogy mi a különbség a csapat, egy bizottság és a közösség között, hát képzeljük el, hogy lemegy egy bizottság focizni, ugye, ahol egymás nevét se tudjuk, azt se tudjuk, hogy jobblábas vagy ballábas. Oda se tudok neki szólni, ugye, mert tényleg nem tudom, hogy hívják. Mondjuk egy profi csapattal összehasonlítva, ahol együtt rezonálunk, és még az is megengedett, ugye, hogyha mondjuk és elnézést, nem vagyok ilyen nagy focifán, csak ez annyira vizuális, hogy mondjuk a csatár éppen elesik, még a kapus is, ha lehetősége van, előre szalad és berúgja a gólt. Tehát, hogy nem azon, hogy bocsi, ez nem az én
nem
dolgom.
Az én dolgom.
Nem az én dolgom, mert elesett a csatár, hát egyébként is se vagyunk jóban, én meg mondtam is neki, hogy nem kéne olyan gyorsan futni, ez nem csapat.
Persze.
Tehát a csapat az besegít, rugalmas, a szerepek átjárhatók, odafigyelünk egymásra, értjük egymást, és nagyon fontos, hogy igenis van érzelem. Tehát érzelem van a közösség tagjai között.
Mert akár egy foci meccs, vagy egy délutáni sportprogram is lehet jó csapatépítő, de lehetnek nagyon romboló csapatépítők is.
Sajnos ilyet is tudok. Nagyon oda kell figyelni, tehát én most véletlenül se azt szeretném mondani, hogy minden csapatépítéshez profi tréner vagy pszichológus kell, de azért néha nem árt. Tehát én nekem volt már olyan csapatépítő felkérésem jó néhány évvel ezelőtt, hogy hát elmondták, hogy milyen csapatot szeretnének. És ugye hát én a rossz hír hozója mondtam, hogy hát én csak úgy tudom ezt elvállalni, hogy beszélgetek a résztvevőkkel. Akkor kérdeztek, hogy miért akarok beszélgetni, majd ott megismerem őket. És akkor oda mentem a kollégáimmal, elkezdtünk beszélgetni, hát körülbelül egy óra után világos volt, hogy itt konfliktus megoldó tréninget kell tartani, nem csapatépítőt, mert volt két olyan részleg, akik hát nagyjából már gyűlölködtek. Tehát ott csapatépítőt tartani az életveszélyes lett volna.
Nekem mindig a csapatépítés kapcsán a Top Gun Maverick legújabb része jut eszembe, amikor elviszi amerikai focizni őket a vezetőjük, és azt mondja utána az ezredes, kérdezi meg talán, hogy ahelyett, hogy vadászgéppel repülnének, itt focizgatnak, és mondta, hogy tessék, nézd meg, csapatot szeretnél, ott van a csapatod, mert hogy annyira összehozta őket a játék. Na de a sporton kívül még néhány tevékenységet nézzünk meg, hogy mi az, ami ténylegesen működik, tehát hogy mi mire jó.
Nagyon sokszor ott kell kezdenem, hogy hát mondjuk úgy, hogy herótjuk van a csapatépítéstől az adott cég munkatársainak, mondják, hogy ez a tizedik, és kérik, hogy csak azt kérik, hogy ne legyen olyan, hogy ledobják őket a sivatagba, és túlélő feladatokat kell megoldani. Aztán vannak olyanok, akik ezt élvezik, mert ez az életükben először, és azt mondják, milyen izgalmas, de ők már megoldottak 10-szer egy sivatagi túlélést, tehát itt is ugye vannak sablonok. Nagyon érdekes volt, egy ilyen helyen kolléganőmmel megjelentünk, és mondták, hogy ők köszönik szépen, már ki is írták a betegállományt és a szabadságot a csapatépítő hétvégére, ebben nem szeretnének ebben részt venni, tehát már menekültek, és hihetetlen módon a kolléganőm azt mondta, hogy valami más kellene nekik csinálni, és kitaláltuk, hogy elmegyünk egy gyermekotthonba önkéntes munkát végezni. És olyan lelkesedéssel válaszoltak ezek a fiatalok, elmentünk, kifestettünk, lenyírtuk a füvet, parkot rendbe raktuk, profi segítő csapat volt, akik egy pincehelyiséget lehajópadlóztak, amit már régóta szeretek volna rendbe rakni, és boldogság volt. Úgy éreztek, hogy végre valami értelmes dolgot csinálnak. Tehát amikor valamilyen értelmes alkotó munkát csinálunk, az önmagában összekovácsoló, természetesen úgy, ha nem egy fölösleges nyomás alatt kell végeznünk, ez a gyorsan-gyorsan legyünk túl, hanem lehetőség van beszélgetni, nevetni, megismerni egymást, kicsit pihenni. Tehát az egész azért egy ilyen játékosságba ágyazódik, de életem egyik legnagyobb élménye volt, őszintén mondom, pszichológusként én ennyi boldog embert, akik este 7-kor nem akarnak hazamenni a csapatépítőre, még soha nem láttam. És mi történt? Felújítottunk egy gyerekotthont, mondanom se kell, évekig kint voltak a fényképek, kapták a hálásabb üzeneteket. Tehát ugye olyan, mint egy ilyen önmagát fenntartó dolog.
Hát amit most elmond, igazából a jónak lenni jó kezdeményezés nálunk tökéletesen így működik. Tehát, hogy olyan kollégákat ismerünk meg, akivel egyébként nem dolgozunk együtt napi szinten. Tévések, rádiósok együtt. Itt vagyunk késő estig, kezdünk másnap hajnalban. Adott esetben sírva adjuk át a mikrofont a tábitaházban a kollégának, hogy akkor dolgozzatok. És a többi, és a többi, és utána jön a visszacsatolás. Ez valahogy, és ebbe soha nem gondoltam bele. Tényleg, soha nem gondoltam bele. Na, munkahelyekről egy picit kanyarodunk, mert együttműködésre a családban is szükség van, hogy hogyan építhetjük a kapcsolatunkat például gyermekeinkkel, arról korábban Süveges Gergő kollégánk osztotta meg tapasztalatait Nagy Bálinttal.
Apakulcs előadóként rengeteget beszélsz az apaságról, de ti a gyermekeitekkel hogyan tudjátok megélni az apa-fia, apa-lánya kapcsolatokat?
Ez semmiféle nagy trükkje nincs, azt hiszem, igyekszünk találkozni a gyerekekkel, igyekszünk velük kommunikálni, beszélgetni, érdeklődni, megkérdezni, hogy vagytok éppen, miben vagytok éppen benne, tudunk-e valamiben segíteni. Hát nálunk most már azért nagyobbak, tehát 22 a legidősebb és 17 a legfiatalabb. Mindenki otthon lakik, tehát sokszor találkozunk, de ettől függetlenül nagyon fontosak azok a programok, amelyeket kifejezetten együtt, családként együtt töltünk. Van például családi este vagy családi nap, ami bent van a naptárban, és azt mindenki védi, mint a anyatigris, és akkor kitalálunk valamit. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit, tehát nem a programon múlik, hanem csak annyi, hogy együtt vagyunk. Akár csak annyi, hogy otthon leülünk társasjátékozni, akár annyi, hogy elmegyünk együtt valahova sétálni, kirándulni, biciklizni, akár valami komolyabb programra, tehát elmegyünk együtt színházba, vagy elmegyünk moziba, vagy beülünk egy pizzára, bárhová. És ezen felül pedig én azt tapasztaltam, hogy nagyon jók és nagyon kapcsolatépítők azok a lehetőségek, amikor kettesben tudunk lenni, vagy hármasban tudunk lenni egy-egy gyerekünkkel. Például egy időben meghívtam a gyerekeim másfél órázni. A másfél órázás azt jelenti, hogy kettesben vagyunk, és körülbelül másfél órát töltünk együtt, és csak ketten. Vagy beültünk valahova enni, vagy elnyaltunk egy fagyit, vagy sétáltunk a Feneketlen tó körül mondjuk, a Villányi út mellett, de azt a másfél órát azt együtt töltöttük, és beszélgettünk. És hát másfél óra alatt azért úgy mindenféle szóba kerül. Ők is mesélnek, én is mesélek, és valahogy egymásra tudunk hangolódni. Szóval szerintem őszinte meghívásra van szükség, meg őszinte kíváncsiságra. Arra, hogy azt tudjam kifejezni a kamasznak, hogy én most szeretnék veled időt tölteni. Ha van kedved, akkor menjünk. Ebben az esetben a felelősség is megoszlik. Nem az én dolgom az, hogy feltétlenül legyen szó valamiről, vagy készüljek előre témákkal. Ha csönd van, akkor csönd van. Olyan is van, hogy kicsit csöndben megyünk, aztán valakinek eszébe jut valami, és akkor megint nincs csönd. De azt hiszem, hogy ilyenkor megpróbálunk valami közös ritmust kialakítani, közös ritmusra ráérezni, és abban a ritmusban együtt eltölteni ezt az időt.
kötődés fontosságáról ugye már beszélgettünk. Talán a családban az egyik legfontosabb. Nem csak az, hogy kialakuljon, hanem feltérképezzük, hogy milyen hibák vannak a múltban, és azt a hibás kötődést megszakítsuk.
Ugye az apák nem tudom kihagyni. Mindig azt mondom, hogy ugye az apa gyermek kötődés egy egész életen át kitart, és nagyon fontos, ugyanolyan fontos, mint az anyagyerek, tehát inkább szülőgyerek kötődésről érdemes beszélnünk. Ott kell lenni. Tehát a jelenlét, az apa jelenlét, a gondoskodó jelenlét, a szerető jelenlét automatikusan elindítja a kötődést. És akkor itt, hogy egyensúlyt teremtsünk, ugye nagyon az előbb arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a munkahely a közösség helyszíne egészen addig, a pontig, amíg az a családunk épségét, közösségét nem veszélyezteti. Ez az egyik legfontosabb problémánk, munka-magánélet egyensúly, amiről csak részben tehetünk mi.
Bizony, bizony.
Ezt szoktam mondani, ugye pici gyermeket váró családoknak, sajnos ezek rossz kódok. Ugye azt mondja, hogy hát, hogy most jön a gyermek, és mondom, ne vegyetek léces új házat, ne vegyetek új autót, nem kellenek 500 ezeres bútorok, annak a gyereknek teljesen indiferens, ő azt szeretné, két nyugodt, szerető szülő legyen mellette. És akkor, ha ott vannak jelen, és rá tudok hangolódni, ugye a gyermekeink is ránk hangolódnak, ezek ösztönös dolgok, és elkezd kialakulni ez a kötődés, és az a jó hírem, hogyha elkezd kialakulni, nagyon élvezzük, és egyre könnyebb apának lenni, meg anyának.
Öngerjesztő folyamat.
Öngerjesztő folyamat. Egy ősi öngerjesztő folyamat, de nem lehet megúszni. Nem lehet távkapcsolóval,
meg telefonnal.
Meg persze, telefonnal.
Persze, de a csapatépítés, most azért mondom csapatépítésnek, mert ha együtt van a család, akkor az egy csapatépítés. Legyen szó kertészkedés kint, én nagyon imádtam gyerekkorom, amikor tud megyünk a telekre. Hát nekem a szórakozás volt, fölpattantunk a bringára mindannyian, és akkor ott voltunk napestig. Mindenféle családi tevékenység, az gyakorlatilag egyfajta csapatépítőnek nevezhető.
Abszolút, ugye? De nagyon kell figyelnünk arra, hogy a határokat feszegessük. Most egy kicsit például önkritikus leszek. Múlt szombaton éppen a két gyönyörű lányommal, 7 és 15 évesek, elmentünk csempét vásárolni, mert fürdőszobánkat felújítjuk. Ugye zuhogott az első, alig bírtunk kiszállni az autóból. Én még egy mozit is beiktattam, tehát még moziba is elmentünk, előtte is csempét néztünk utána. És este hazaértem nagyon boldogan, és láttam a két halálfáradt lányomat, és mondták, hogy ez volt életünk legrosszabb napja. Tehát én úgy éreztem, hogy annyira jó apa vagyok.
Összeraktam.
És igen, és hasznosat ugye a
legújabb könyvem új fejezete.
Igen, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ugye a csapatépítés az tényleg azt jelenti, hogy az a csapat tagjai mindannyian annak érzik, és itt nagyon tetszett, amit mondott, hogy kimenni a telekre is bringával, mert nagyon sok ilyet látok, hogy erőltetik ugye ezt a hétvégi munkát gyerekeknek, és egy életre megutálják. Tehát, hogy nem mindegy, hogy hogy csináljuk. Tehát, ha nincs benne ez a játékosság, ha nincs benne a kapcsolódás lehetősége, akkor, és ezt gyakran elrontjuk, akkor az bizony csak egy robot lesz, még egy szép program is, mondjuk egy állatkert is lehet szörnyű, hogyha feszültek vagyunk, sietni kell, azt már nem tudjuk megnézni, kisfiam, kislányom, az nem csapatépítő, tehát önmagában az alkalom csak a lehetőség, de minél több ilyen alkalmat kell teremtenünk.
Kevés időnk maradt, de arról még beszéljünk, hogy a nagyszülőket hogyan lehet bevonni a családi csapatépítésbe, mert nyilván, ha rábízzuk a gyereket, vagy gyerekeket, az nem annyira bevonás.
Nagyon-nagyon-nagyon fontos téma. Én azt gondolom, hogy akkor vagyunk jó úton, akkor járunk jó úton, ha tényleg a nagyszülők rendszeresen, megszokhatóan részt vesznek valahogy az életünkben. Tehát ez, amit az előbb mondott, ez klasszikusan ugye az ellenpélda, hogy amikor szükség van rá, akkor ugorjon be, és akkor szegénykém ugye nem tudja, hogy hogy kell a gyerekkel bánni, a gyerek nem szokta meg nagymamát, nagymama nem tudja, hol a só, a cukor, mit kell adni a gyereknek, konfliktus van. Na ez igazából csak használata a nagyszülőnek. Tehát a nagyszülőhöz is oda kell menni, a nagyszülőt is hívni kell, közös alkalmakat kell teremteni. Ugyanez igaz a nagyszülő-unoka kapcsolódásra, mint amit az előbb elmondtunk a szülő-gyermekre. Ösztönös, egy fantasztikusan fontos viszony, teljesen más a minősége, mint a szülő-gyerek kapcsolat, nagyon nagy szükség van rá, és ha jelen vannak egymás életében, ez kialakul magától. Tehát szülőként én ezt rokonmenedzsmentnek hívom, nem elegáns a kifejezés, de
praktikus.
De praktikus, igen, mert hogy tényleg azt gondolom, amikor szülővé válunk, akkor ez egy plusz feladat, hogy menedzseljük a rokoni kapcsolatokat. Ez egy külön adástéma lett, hogy mennyi potenciális feszültséget terhelt egy szülő-nagyszülő viszony, de erről majd beszéljünk később. Most a jó hír az, hogy integráljuk a nagyszülőket.
Ah, tökéletes végszó. Nagyon szépen köszönjük Léder László pszichológusnak, az APA Akadémia alapítójának, hogy vendégünk volt.
Köszönöm szépen én is.
A Hangtár mai adásából a Hermina Mezei Szentlélek templomot ismerhetik meg.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
1937. novembere. A híradó éppen azt közvetíti, ahogy felszentelik a Hermina Mezei Szentlélek templomot. A Kassai téren magasodó, tekintélyes Szentlélek templom mellett nap mint nap ezrek haladnak el, de talán kevesen tudják, hogy mennyire viharos múltat rejtenek a falai. Milisics Máté, várostörténész.
Ez a Hermina Mezei katolikus egyházközség azért érdekes, mert amíg ez a nagy templom, a Szentlélek templom nem épült fel, Zugló legrégebbi szakráris épületébe tartották a miséket, a Hermina kápolnába.
A két világháború közötti időszakban a hívők száma robbanásszerűen megugrott, így elkerülhetetlenné vált egy monumentális, több ezres tömeg befogadására alkalmas istenháza megtervezése. De miért éppen a Szentlélek lett a templom oltalmazója? Ennek hátterében mély teológiai és dogmatikai megfontolások állnak.
A húsvéti ünnepkör zárása pünköst, ugye a Szentlélek eljövetele, amikor Péter prédikációjánál Jeruzsálembe több ezer ember megtér, előtte pedig eljön a Szentlélek, vagyis ugye húsvét után 50 nappal, amíg együtt vannak a tanítványok, ugye az apostolok és Mária, Jézus földi anyja, akkor kis lángnyelvek jelennek meg, vagyis a Szentlélek megjelenésének abban a korban voltak látható jelei. A templom bejárása van egy mozaik, ahol a Szent Háromság van, Atya, Fiú és a Szentlélek.
Az igazi művészeti érték azonban nem csak a grandiózus tervekben, hanem a részletekben rejlik. Különösen igaz ez a templom belső terét megvilágító és díszítő elemekre.
Ami különleges, hogy ezt a mozaikot nem egyszerűen egy mozaik készítő mester készítette, hanem az egyházközség konkrét tagja, híve, aki egy neves mozaik készítő ember volt, Zserér Imre. Nem csak mozaikot készített, hanem üvegablakokat, és van olyan üvegablak különben, hogy ajándékként az egyházközségnek ajándékozott ennek a templomnak, hogy mai napig is megtalálható, de ezt a mozaikot ez feltehetően az egyházközség megrendelte és kifizette.
A 20. század viharai, különösen a II. Világháború és a közeli vasútvonal elleni támadások mély sebeket hagytak az épületen. A Kassai téri templom így maradt egyszerre hagyományőrző és modern. Egy olyan építészeti és közösségi ékkő, amely méreteiben és szellemiségében is egyedülálló módon határozza meg Zugló arculatát.
Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió Szolgáltató magazinja. Kollégáim, gyártásvezető Mali Andrea, a szerkesztő Nagy Bálint és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A hírek után folytatjuk pünkösdi műsorfolyamunkat. Én búcsúzom, Balogh Tamást hallották.